számon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A családosok és idősek számára is fontos termékek kerültek fel az árcsökkentési listára. Zsigó Róbert szerint a túlzott haszonkulcsok ellen fel kell lépni a vásárlók védelmében. A kormány kiegészíti az árrés csökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert közlése szerint december 1-től a marhafehér pecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt, a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, körte, szilva, szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébi ételt tudják majd olcsóbban megvásárolni, tette hozzá. Néhány heves vármegyei vasútvonalon változik a menetrend. A MÁV közleményéből kiderült, hogy karbantartási munkák miatt módosul a vonatok menetrendje. A következő vasútvonalakat érintik a módosított menetrendek. November 30-áig a Budapest 60 vonalat, a 60 Szolnok Vámosgyörg Új Szász Szolnok vonalat, valamint december 13-áig a Debrecen Füzeshabony vonalon módosul a vonatok menetrendje. Egyes vonatok helyett eltérő szakaszokon Debrecen-Hortobágy, Tiszafüred, Egyek, Füzesabony között MÁV buszok közlekednek. Látókép és Balmazújváros között valamennyi vonat helyett MÁV buszok közlekednek. Országos informatikai karbantartás miatt november 15-én és 16-án több postahivatalban szünetel az ügyintézés és korlátozottan működnek a Magyar Posta szolgáltatásai, írja az Index. A leállás a nyitvatartást is érinti, több helyen a posták korábban zárnak be. A Magyar Posta közölte, hogy november 15-én 22 postai szolgáltatóhely a szokásosnál korábban, legkésőbb 16 órakor zár be, hogy felkészülhessen a leállásra, míg 5 szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart. A vállalat arra kéri az ügyfeleket, hogy a megadott időszakra tervezett postai ügyeiket lehetőleg a karbantartás előtt vagy után intézzék el. Megszerezte az engedélyt a magyarországi fiók telepelindításához a Revolut, írja a fintech.hu. Hivatalos bejelentés a témában egyelőre nincs, de a Magyar Nemzeti Bank honlapján a tevékenységi engedéllyel rendelkező felügyelt intézmények között megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe. A Revinfo adott arról hírt, hogy az MNB weboldalán megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe, amely a honlap adatai alapján 2025. október 23-án megkapta az induláshoz szükséges engedélyeket. A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a Revolut Sugo oldala is frissült, ahol már megemlítik, hogy aki a magyarországi fiók indulása után Revolut számlát nyit, akkor magyar számlaszámot kap, és nem lesz szükség semmilyen migrációs folyamatra. Az, hogy erre mikortól lesz lehetőség, egyelőre nem ismert. Meg kell várni a Revolut tájékoztatását a témában. Híreink végén az időjárásról. A derült tájakon ismét terjeszkedik a réteg felhőzet, valamint nagy területen képződik tartós sűrűköd, így hajnalra a legtöbb helyen újból erősen felhős vagy borult lesz az ég. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő, majd hajnaltól, kora reggeltől a délkeleti határvidéken már elered az eső. Gyenge marad a légmozgás, nagy területen meg is szűnik a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.
Thank you.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. A Veszprémi érseki főiskola adott otthont a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferenciának 2025. március 24-én, amely a boldoggá avatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztották meg kutatásaik eredményeit, az azóta már boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. Az előadók között volt Gianone András történész is. Előadásának címe Bódi Mária Magdolna és az akció katolika volt. Most ezt hallják.
Főtisztelendő érsek urak, tisztelt hallgatóság, és mint magam is pedagógus vagyok, kedves kollégák. Nem hiszem, hogy bárki is úgy lépett volna be ebbe a terembe, hogy ne tudott volna semmit se Bódi Magdiról, de ha ez így is lett volna, akkor az elmúlt 4 előadás után már biztosan nem mondhatja el magáról, hogy semmit sem tud róla. Úgyhogy az én előadásomban is szó lesz természetesen Bódi Magdiról, de talán sokkal inkább egy olyan szervezetről, ami keretül szolgált Bódi Magdi apostoli tevékenységéhez. Az előadásomban remélhetőleg választ fognak kapni néhány kérdésre. Az első kérdés az az, hogy mi az az akció katolika. A második az az, hogy hogyan működött abban az időszakban Magyarországon, ami Bódi Magdinak a felnőtt korára esik. Milyen szerepe volt ebben a szervezetben a papságnak, és milyen területeken kapcsolódhattak a munkájába a világi hívek. És végül milyen elvárásokat támasztott az akció katolika a világi apostolokkal szemben, és Bódi Magdi mennyire felelt meg ezeknek az eszményeknek. Egy mottóval kezdeném, és majd nagyon sok ilyen mottó lesz Bódi Magditól, ezúttal azonban Temesi József atyának az írása Bódi Magdiról, ha nem lépett szerzetbe, világi apostol lesz. A világi apostolkodás gondolata 11. Pius pápaságától kezdődik, 1922-től, azaz nagyjából Bódi Magdi születésétől. Ekkor kerül ez a gondolat előtérbe a katolikus egyházban. A Szent Atya előszeretettel hivatkozott Szent Péter apostolra, aki a híveket királyi papságként jellemezte. 11. Pius már első trónlarépési enciklikájában megfogalmazta, hogy a világi hívek akkor lehetnek méltók erre a királyi papságra, ha részt vesznek Krisztus országának terjesztésében és megújításában. A pápa egyrészt azért tartotta szükségesnek a világiak bekapcsolódását a kereszténységtől eltávolodott társadalom visszahódításához, mert az egyes területeken égető volt a paphiány, számos nagyvárosban, így például Budapesten is olykor 10,000 tartoztak egy-egy plébániához, másrészt pedig a világi hívek alkalmasabbnak tűntek a papságnál arra, hogy az egyháztól eltávolodott társadalmi rétegek, különösen az ateista szocializmushoz húzó munkásságot újra evangelizálják. 11. Pius pápa tehát aktív szerepet kívánt adni a világi híveknek az egyház missziós munkájában, és ennek adta szervezeti keretül az akció katolikát. Egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy az akció katolikában serénykedő világiak munkája a papi tevékenységtől kevéssé különbözik. Máshol pedig azt írta, a hű világiak akár helyettesíthetnék is a papságot bizonyos dolgokban, amilyen például a gyermekek vallási oktatása. Mindez előkészítette az utat a II. Vatikáni zsinatnak a világiakról szóló tanításához. 11. Pius pápa felhívására Európa és Amerika számos országában életre hívták az akció katolikát. Magyarországon 1932-ben indította el a püspöki kar, elsősorban az egyházközségek, illetve a katolikus egyesületek munkájának összefogására és irányítására. Hazánkban gyakran katolikus akcióként, illetve rövidítve egyszerűen csak AC-ként emlegetett szervezet valóban fontos és sokrétű szerepet játszott a magyar katolikus egyház életében az 1930-as, 1940-es években. Az akció katolika legfelsőbb irányító szervének az országos elnökség tekinthető, ennek vezetője a mindenkori herceg primás, korszakunkban Serédi Justinián, ügyvezető elnöke pedig ugyancsak a püspöki kar tagja, először Gladferdel Gyula, majd az ő 1943-as halála után Czapik Gyula volt. Tagjai az egyes területekért hitbuzgalmi, elkölcsvédelmi, szociális és karitatív, kulturális, sajtó, illetve szervezési szakosztályoknak nevezték ezeket a területeket, és ezeknek az elnökei, valamint az akció katolika központjában a mindennapi munka irányításáért felelős egyházi személyek, az országos igazgató Mihalovics Zsigmond és titkárai voltak. Azaz a korabeli egyházi szemléletnek megfelelően az akció katolikát klerikusok irányították. Az Akció Katolika országos elnöksége minden tavasszal munkaprogramot állított össze a következő tanévre, egy-egy mottóval az élen, mint például Krisztus és a falu. Ezeket a programokat az október elején tartott országos katolikus nagygyűléseken tárták a szélesebb nyilvánosság elé, de a püspöki kar által jóváhagyott programot már korábban közzétették az Akció Katolika közlönyében, egy ideig Katolikus Akció, később Magyar Katolikus Akció nevű folyóiratban. És ezt figyelembe véve kellett az egyházközségeknek, illetve az egyesületeknek kialakítaniuk saját munkaprogramjukat. A Fűsző gyártelepi egyházközségről tudjuk, hogy ezt az Akció Katolika folyóiratot 1940-ben 18 példányban rendelte meg a világi munkatársak számára, és azért mutatja azt, hogy ez az egyházközség azért a világiak aktivitását tekintve nem maradt hátul. Egyházmegyei szinten az Akció Katolika tevékenységét az egyházmegyei tanács fogta össze, amelynek elnöke a megyéspüspök vagy a helyettese volt. Itt a Veszprémi egyházmegyében az Akció Katolika tényleges munkájának a megkezdése a Czapik Gyula püspökségéhez köthető. Jó lehet, az AC alapszervezetévé tett egyházközségeknek a kiépítése már Rott Nándor püspökségének az időszakában nagyobb rész megtörtént. Czapik Gyula már püspökségének a kezdetén tudatára adta papjainak, hogy az Akció Katolika munkáját az elemi lelkipásztori kötelezettségek közé sorolja. Takács Károlynak, amikor kinevezte Fűszfőgyártelepi lelkészé, akkor fölhívta a figyelmét, hogy nagy gondja legyen az Akció Katolikára. Egyházmegyei körleveleiben is gyakran foglalkozott az Akció Katolika ügyeivel. Az éves programokhoz kommentárt fűzött, részletes megvalósítási útmutatást adott hozzá, és rendszeresen érdeklődött is a program végrehajtásáról. Az Akció Katolika első és legfontosabb célja helyi szinten a modern egyházközség megteremtése volt. A hívek bevonásával az egyházközségekben is föl kellett állítani ezeket a szakosztályokat, de az ötből elegendő volt csak a fontosabbnak tartott hitbuzgalmi, kulturális és szociális szakosztály. A Fűszfőgyártelepi egyházközség beszámolói jól tükrözik, hogy az Akció Katolika előírásainak megfelelő szervezetet nem volt olyan könnyű kiépíteni. 1938-39-ben még lényegében csak a sajtószakosztály létezett, a többi területnek a munkáját, mint például a beteglátogatást, azonban az egyesületek Oltáregylet Mária kongregáció tagjai végezték. Ez egyébként nem állt távol az Akció Katolika központjának elképzelésétől, amely szorgalmazta, hogy az egyesületek helyi szervei kapcsolódjanak be az egyes szakosztályok munkájába, akár úgy, hogy teljes egészében átveszik annak tevékenységét. Az azonban egyértelmű, hogy Andros is István fűszőgyártelepi lelkésznek sok más plébánoshoz hasonlóan nehézséget jelentett az Akció Katolika megszervezése. Egy helyen azt írja, hogy az Akció Katolika egyes szakosztályait azért nem tudják megalakítani, mert egyelőre nincsenek abba beválasztható munkaerők. Az Akció Katolika éves programjának megvalósításában az egyik legfontosabb elem a hosszú téli estéken megrendezendő népművelési, kulturális vagy hittani témájú előadások voltak. Ezeknek fontosságát illusztrálja Czapik püspök 1942-es definíciója az Akció Katolikáról, szerinte ugyanis az a felnőtteknek olyasféle kézbevétele, mint amilyen az iskola az ifjúság számára. A Fűszfőgyártelepi egyházközségben nem lehetett könnyű ezeket az előadásokat megszervezni, hiszen nem rendelkeztek saját helységgel, kultúrteremmel, és a többségében az iparban dolgozó híveknek télen sem volt kevesebb munkájuk szemben a mezőgazdaságból élőkkel. Emiatt Andros István többször is kérte a képviselőtestület tagjainak támogatását, különösen a hallgatóság toborzásában. Ezeket az előadásokat egyébként lehetőleg világiaknak kellett volna megtartaniuk, az Akció Katolika által, központja által küldött beszédvázatok alapján, de a képviselő testületben inkább a papokat tartották alkalmasnak erre a szerepre is.
Folytatjuk Giannone András történész előadását, melyet a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián tartott.
És akkor most egy kicsit áttekinteném az Akció Katolikának azokat az éves programjait, amik a 40-es évek első felére jellemzőek, és ezeknek felvezetéséül szolgálna Bódi Magdi egy-egy idézete, amiket Temesi József rögzített. Apostolkodnom kell a lelkekért, mondta Bódi Magdi. 1939 és 42 között az AC éves programjának kiemelt célja éppen a világi apostolok képzése volt. Ez valóban elengedhetetlenül fontos volt ahhoz, hogy az AC a pápai iránymutatásoknak megfelelően a világiak mozgalma lehessen. Ennek eredményességéért adventi imahadjáratot hirdettek, 1939 és 1940 adventjén a vasárnapi prédikációk egyöntetűen a világiak apostolkodásának szükségességéről szóltak, és ugyanerről beszélt a rádió mikrofonja előtt, mindkét évben 4-4 püspök, köztük 1940-ben Czapik Gyula is. Ezen kívül bővíteni kívánták az egyházközségben hangadó szerepet játszó személyeknek, mint például a képviselőtestület tagjainak hittani ismereteit. Ezért a korábbi években szokásos, inkább kulturális jellegű előadások helyett lényegében felnőtt katekézist tartottak, amelyekben domotikai témájú előadások hangzottak el. A központ által kiküldött beszédvázatokból két változat készült, külön a városi értelmiségnek és külön a vidékiek részére. És a visszajelzések szerint a hallgatók szívesen fogadták ezeket a teológiai, hittani témájú előadásokat. Az agilisabb munkatársak iskolázására szerveztek egynapos lelki gyakorlatokat. A Veszprémi Egyházmegyében 1940-41 telén 16 plébánia félig zárt AC és lelki gyakorlatot tartott, 14 plébánia pedig legalább egy résztvevőt küldött zárt lelki gyakorlatra, többségüket Budapestre, a Manrézába, illetve az Andocsi Ferences zárdába. De ebbe a sorba illeszhető Bódi Magdinak 1941 nyarán végzett lelki gyakorlata Pécelen is. Az egyházközségi vezetők számára jelentette meg 1942 őszén Mihalovics Zsigmond, az Akció Katolika országos igazgatója, a Világi Apostolkodás kézikönyve című kiadványát, ilyen 300 oldalas mű, amelyet Czapik püspök is a legmelegebben ajánlott papjainak, ez lényegében az Akció Katolikának egy igen részletes ismertetését tartalmazta. Bódi Magdi, aki már tizenévesen Máma pusztáról is megszervezte a gyerekek vasárnapi misejárását, egyszer azt mondta egy felnőttnek, aki nem tartotta fontosnak a vasárnapi szentmisét. Hiába a szép ruha vasárnap, hanem tiszta a lelke. Minden rendes ember az új ruhájában először a templomba megy. Az Akció Katolika a kezdetektől fogva napirenden tartotta a vasárnapi misehallgatás és a munkaszünet kérdését. A hitéleti statisztikák az 1930-as és 1940-es évek fordulóján arról árulkodtak, hogy a felnőtt híveknek kevesebb, mint a fele jár misére vasárnaponként. A Veszprémi Egyházmegye és egyébként a fűszvegyártelepi plébániának a 40-60%-os aránya tulajdonképpen már jónak számított. Egyesek önhibájukon kívül nem vettek részt a szentmisén, betegek voltak, vagy túlságosan messze laktak a templomtól, mások azért maradtak el, mert féltek, hogy lenézik őket szegényes ruházatuk miatt, de a templom kerülésre adhatott okot az is, hogy nem volt népének, vagy túl hosszú volt a prédikáció, illetve vegyes lakosságú vidékeken a protestáns gyakorlat követése is. Az AC vezetői azonban a legnagyobb problémának mégis azt tartották, hogy a gazdaság számos területén vasárnap is dolgoztatják az alkalmazottakat, például az uradalmakban a cselédeket, ráadásul az iparügyi minisztérium is gyakran, sokszor elégséges indok nélkül felfüggesztette a vasárnapi munkaszünetet, ami hát legalábbis akkor még csak az ipari munkásokra volt érvényes. Emiatt a vasárnap megszenteléséért 1941 végén országos mozgalmat indítottak, a novembertől karácsonyig folytatott akció során plakátokat tettek ki a templomokban, röplakot osztottak a híveknek, és az egyik népművelési előadás témájául is a vasárnap megszentelését adták. A mozgalom azonban nem igazán járt eredménnyel, részben azért nem, mert elsősorban azokat a híveket tudták elérni, akik amúgy is jártak misére. De azért sem, mivel a háborús idők miatt a hadigazgazságban dolgozók és a hadba vonultak sem tudtak részt venni a vasárnapi misén, legalábbis nem a saját plébániájukon, ahol számon tartották őket. Bódi Magdi nem tűrte környezetében a durva beszédet, egyszer azt mondta egy munkásnak. Rossz emberek szoktak csak káromkodni, De látom, hogy maga nem az. Maga finom lélek, csak rossz környezetben él. Ezért le kell szokni a durva kiszólásairól. Csak egy kis akarat kell hozzá. 1942 elején az AC központ egy másik országos mozgalmat is indított, ez pedig a káromkodásnak a visszaszorítására. Káromkodás ellenes plakátok és röplapok kihelyezésébe az egyházközségeken és a katolikus egyesületeken kívül bevonta a különféle intézményeket és vállalatokat, valamint a rádiót és a sajtót is. Így szélesebb tömegekhez jutott el a propaganda. A mozgalmat 1942. január 4-én indították, vasárnap délelőtt erről szólt a rádiós szembeszéd és minden templomi prédikáció, délután pedig szentségimádást tartottak a káromkodás vétkeinek engesztelésére. A jobb előkészítettség és talán a újdonság varázsa miatt ez a mozgalom sikeresebbnek bizonyult, sokkal jobban megmozgatta a világi híveket, mint a vasárnap megszentelése. Bódi Magdi saját családi helyzete miatt is különösen érzékeny volt a családvédelem kérdésére. Lelki atyától is érgetődött, hogyan lehet házasságokat rendezni. Az Akció Katolika ugyancsak a kezdetektől fogva fontosnak tartotta a család, azon belül is különösen a házasság kérdését. 1942-43-ban ez a téma került az Akció Katolika programjának középpontjába. Ez tükrözi a családmentés, nemzetmentés mottó. Az Akció Katolika vezetői úgy gondolták, hogy a korábbi évek hittani előadásainak sorába jól beilleszthető a házasság szentségéről szóló tanítás. És ez egy olyan téma, amelyet a magyar közélet is figyelemmel kísér. Az Akció Katolika munkaterve alapján Czapik püspök az egyházközségi előadások megtartásán túl azt is előírta, hogy szentségimádási napot tartsanak a házasság ellen elkövetett bűnök engesztelésére, és kérte a lelkipásztorokat, hogy terjesszék a családok között el az olyan szokásokat, mint a közös imádkozás, a család évfordulónak szentmisével való megünneplése és a család ünnepélyes felajánlása Jézus szívének. És javasolta azt is, hogy a jeles pároknak adják kezébe az Akció Katolika által összeállított családi könyvet. Bódi Magdi gyermekkorától kezdve fontosnak tartotta a karitatív munkát. Egyszer azt mondta a gúnyolódóknak, ha maguknak az mánia, hogy letörlöm a könnyeket, adok az éhezőknek, felemelem az elesetteket, akkor csak legyek az, aminek mondanak. 1943-ban ápolónői forrendszolgálatra jelentkezett, mert micsoda szeretet az odaállni egy sebesült mellé, aki a hazáért ontja a vérét. S bár a frontra nem mehetett ki, egy alkalommal megszervezte sebesült katonák látogatását. Az Akció Katolika a kezdetektől fogva kiemelt figyelmet fordított az egyházközségekben végzett karitatív munkára. Az 1940-es évek elejétől, ahogy Magyarország egyre nagyobb mértékben kapcsolódott bele a II. Világháborúba, egyre több család került nehéz helyzetbe, hiszen a bevonult katonák családjai fenntartó nélkül maradtak, illetve az egyre súlyosabb emberveszteségekkel párhuzamosan nőtt a hadiözvegyek és hadijárváknak a száma. Az Akció Katolika vezetése 1942 nyarától kezdett nagyobb figyelmet fordítani a hadi gondozottak támogatására. Ennek nyomán Czapik püspök is kérte az egyházközségeket, hogy szervezzék meg a hadba vonultak családtagjainak segítségére az úgynevezett bajtársi szolgálatot. A katolikus bajtársi szolgálat közbejárt a gondozottak érdekében, hogy megkapják az állami segélyeket, segített a levelek és csomagok frontra küldésében, igyekezett vigasztalni, lelkileg erősíteni a katonák hozzátartozóit a sebesülésről, eltűnésről, hősi halálról szóló hírek esetén. Mihalovics Zsigmond a világi apostolok tulajdonságairól szóló cikk sorozatában egy helyen azt írta az Akció Katolikáról, dolgozzunk az Isten országáért magunkban és a társadalomban. Az Akció Katolika országos igazgatója tehát fontosnak tartotta az egyén megszentelődését, és a világi apostol előfeltételei közé sorolta az egyéni és közösségben végzett imádságot, a gyakori szentmise látogatást, a szentségek rendszeres vételét és az időnkénti lelki gyakorlatot. Szerinte a világi apostolt ezen felül olyan tulajdonságok jellemzik, mint a jóság, a szeretet árasztása, az önzetlenség, a bátorság, a tetrekészség és a szerénység. Mintha csak Bódi Magdi leírását olvasnánk. S kit válasszunk munkatársul? Milyen a jó apostol? Kérdezte egyszer valaki Kerka Jenőtől, a Parasztfiatalságot összefogó kalot vezetőjétől. A jezsuita páter erre a következőképpen válaszolt. Életre való szent legyen. Ilyen jó apostol, ilyen életre való szent volt a 80 éve meggyilkolt Bódi Mária Magdolna. Köszönöm szépen figyelmüket!
Giannone András történész előadását hallották, mely a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében. Ezzel műsorunk mára véget ért. Búcsúzunk a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről Papildikó kolléganőm mikrofonja előtt.
Tegeződni fogunk ebben a műsorban több évtizedes ismerettségünkre való tekintettel. Hálás vagyok azért, hogy egy nagyon színes, nagyon gazdag életutat mutathatunk be ebben a műsorban, aminek azt mondom, hogy egy jelentős szakasza, bár ez több lelkipásztornál is elmondhatom, de úgy gondolom, hogy a te életedre különösen igaz, hogy ennek egy nagyon jelentős szakasza sok-sok ember számára meghatározó volt, és meghatározó a mai napig. De mielőtt ezekről az évekről vagy évtizedekről beszélgetünk, hogyan indult a te életed? Mi az, ami megosztható a családodról, a gyermekkorodról?
Nehéz lenne olyat mondani, ami teljesen egyedi, hiszen általában, hogyha a papokat kérdezel, akkor a jó részük, a nagy részük azt mondja, hogy már gyerekkoruktól vallásos nevelést kaptak, stb. Az én életem talán abban különbözik, és bátran merem mondani, különösen most, hogy boldoggá avatták Bódi Magdit, hogy nagyon sokat éltem ilyen tanyasi körülmények között. Mert az édesapám és az édesanyám dinnye termeléssel foglalkoztak, hortiak, és az ország különböző részein, ahol 15-20-30 hold földet tudtak bérelni az akkori TS-től, gazdaságtól, akkor oda költöztek márciusban, és amikor a szezon lement, október-november, akkor hazajöttek Hortra. Ez egy különleges jelentősége az én életemnek, a gyerekkoromnak, hiszen nagyon sok helyen voltam gyerek, sok iskolába jártam, sok településen laktam, legtöbbet a Nyírségben, mert ott a jó homokos talaj, jó dinnye termő, és ezért említettem a Bódi Magdit, semmi másban nem hasonlítunk, mert az ő édesanyja is fogta a kislány kezét, és hosszú kilométereket gyalogoltak a tanyáról minden vasárnap, és mentek a templomba, és jöttek haza. Velem is pontosan ugyanez történt, az édesanyám kézen fogott, néha édesapa is jött, és a határból, ahol kint laktunk a Dinnyeföldön, mentünk, akármilyen messze volt a templom, a vasárnap számunkra mindig ilyen szent nap volt. Ez olyan mély gyökeret hagyott bennem, vagy eresztett, hogy számomra a valószínűleg, hogy a hivatásom egy része, vagy a személyiségemnek, a emberi voltomnak egy része, a természet közeliség és az Isten közeliség, ez valahogy így szervesen kapcsolódik össze. Hát ennyit talán a kezdetekről.
Ha már így a szüleidet megemlítetted, milyen útra valót kaptál tőlük az élethez?
Hát ugye édesapám a Rákosi érában katonatisztnek készült, édesanyám meg egy falusi leány volt, édesapa is falusi, de az ő találkozásuk és az ő szerelmük azt eredményezte, hogy édesanyja azt mondta, hogy csak akkor megyek hozzád feleségül, hogyha templomba esküdhetünk, vallásosak lehetünk, gyerekeinket, stb. Na most édesapám pedig hát le a kalappal előtte, az tiszti avatás esküje előtt ott hagyta a katonai pályát, édesanyám miatt. Azóta se értem, hogy egy falusi lány szerelme, vagy hogy vonzhatott el attól a akkoriban nagyon divatos és jó karriert ígérő hivatástól, mint a katonatiszti pálya. Nos, ez a különleges helyzet azt hiszem, hogy sokat adott az én életemhez, és hiszen a komoly és nehéz döntések vonalán haladt az életük és az életünk. Nyilván ezért lettek aztán dinnyések is, mert Rákosi rendszerben otthagyni a katonaságot, az nem volt éppen egy leányálom. Majdnem azt lehet mondani, hogy törvényen kívül lévé vált ezáltal. Nagyon tiszteltem és nagyon becsültem azért a szüleimet, mert minden áldozatot meghoztak egymásért, meg a hitükért. És valószínűleg innen, valahonnan innen ered az is, aki én vagyok.
Ahogyan lehet, hogy megmagyarázhatatlan, szoktuk azt mondani, hogy titok, misztérium, a papi hivatás, ugyanúgy ezek szerint az ő szerelmük is így megmagyarázhatatlan volt, egy titok, egy misztérium, hogy mi az, ami édesapádat a katonai pálya elhagyására késztette. Titok, misztérium, a papi hivatás is. Ez hogyan formálódott, hogyan alakult a te életedben, hogy erre az elhatározásra jutottál, hogy felismerted és elfogadtad a Jóistennek a meghívását?
Ugye Kecskemétre kerültem gimnáziumba. A szüleim érezték, hogy ez a örökös helyváltoztatás azért egy ponton meg kell, hogy álljon a fiúk életében, hiszen valószínűleg ők is érezték bennem, hogy kevés lenne számomra, hogyha dinnyetermelő lennék, nem bántva természetesen a szüleimet, vagy az ő foglalkozásukat, és akkor beadtak Kecskemétre a piarista gimnáziumba. És akkor onnantól kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy számomra a hit, a vallás, az a fajta elköteleződés, az emberekhez való küldetéstudat, meg egy csomó dolog, ezt valahányszor megkérdezik, és beszélnem kell róla, mindig másképp mondom, és mindig mást mondok, mert annyira gazdag egy ember hivatás története, hogy tehát azt éreztem, hogy nekem valamit tenni kell az emberekért, az emberiségért, és ami legtöbbet tehetek az, hogy hitben segítem őket, hogy fölismerjék, hogy az életüknek van értelme, célja, hogy érdemes nekik akár áldozatokat is hozni, vagy elfogadni azt a helyzetet, amiben élnek, vagy kitörni abból, amiben élnek. Kamasz éveimnek ez egy meghatározó időszaka volt a piaristáknál eltöltött időszak. Megjegyzem, akkor kezdtem egy kicsit az irodalom felé is orientálódni, nagyon jó tanáraim voltak. Lukács László tanár úr, aki az irodalmat is, a hittant is, az angolt művészettörténetet is tanította. Ő aztán lelkiatyám lett, és később is jó barátságban voltunk élete végéig. Ő volt az, aki a legmeghatározóbb volt az életemben kamaszkorom időszakában.
Ha már piarista gimnázium, nem merült föl benned, hogyha papi pálya, akkor esetleg szerzetesség felé fordulsz?
Érdekes, hogy a szerzetesség nem. Egy picit zártnak éreztem, de a tanárság igen. Nagyon érdekesen alakult, tehát valószínűleg ebben nem fér bele ebbe az időkbe, amit most eltöltünk, de szerettem volna tanítani. Volt a 70-es években, ugye ez a 70-74, a 70-es években volt egy olyan fellendülés, a háború utáni első generációs értelmiségnek volt egy olyan időszaka, hogy nagyon sokan szerettek volna, vagy próbáltak képesítés nélkül is tanítani. Én magam is egy ilyen képesítés nélküli pályára szántam magam, kokettáltam meg, hezitáltam, vagy hogy is kell ezt mondani jól. Volt bizonyos töprengésem, hogy akkor tanár legyek, és az irodalommal foglalkozzak inkább, vagy pedig pap legyek, és akkor úgy szánjam oda magam az életemet. És volt egy olyan pillanat az érettségi előtt, amikor képesítés nélküli tanár akartam lenni, és el is mentem egy megbeszélésre kiskörösi tanyák egyikén. Ugye a tanyasi iskolák ezek olyan szimbolikusak voltak akkoriban, csak hát kiderült, hogy engem is ugye ajánlottak, és kiderült, hogy valaki mást már előző nap fölvettek arra a helyre, akiről pedig azt hitték, hogy én vagyok az. És amikor én megjelentem ott, akkor azt mondták, hogy uram, vagy fiatal ember, hát, és akkor leesett nekik, és nyilván azt már nem tehették meg, hogy az illetőnek mondják, hogy bocs, de tévedtünk. Több ilyen esemény is volt, ami számomra így már utólag azt az érzetet keltette, hogy az Úristen így terelgetett ebbe az irányba finoman, hogy azért a papi pálya legyen aztán az életemben az a ösvény, vagy az az út, amit választok. Úgyhogy ráterelgetett, több ilyen is volt, mint mondom, de hát ez egy ilyen időszak. Akkoriban a Kecskeméten írtam már verseket, megjelent a Megyei Lapban, és most ugye elnézem azért a mostani 16-17-18 éveseket, meg az akkorit, azért azt látom, hogy milyen nagy dolog volt az, hogy szóba álltak velem komolyan, mint fiatal emberrel. A Petőfi népének nevezték akkor a Megyei Lapotot, és egy-kettő versem megjelent, és ez engem annyira bátorított, hogy hú, hát akkor ez az irodalom, ez egy ilyen nagy kihívás lesz. Nagyon szerettem, máig nagyon szeretem a verseket, a költészetet, az irodalmat, mindent, és nagyon jól összeillik a papsággal.
Ugrok egy nagyon nagyot most az időben, pusztán csak azért, mert egy kicsit fáj is a szívem, hogy a szeminárium éveit kihagyjuk, de annyira színes, annyira gazdag életutat jártál be, és a papi hivatásod 46 éve annyira sok eseményt tartogatott számodra, hogy van miről beszélgetnünk. Egy dolgot nem szeretnék kihagyni, a papi elmondatodat. Milyen papi elmondatot választottál 79-ben a szentelésedkor?
Ez is egy kicsit kapcsolódik az irodalomhoz. Amikor úgy döntöttem, hogy na, mégis pap leszek, tehát egyszer azért dönteni kellett, akkor nagyon sajnáltam, hogy a verseket ott kell, vagy nem írhat, nem lehetek költő. Mert ugyan vannak papköltők, de ők nem igazán, vagy az egyikben nem jó, nagyon jók, vagy a másikban nem nagyon jók. Ezt Rónai György mondta egyébként nekem személyesen, hogy uram, lehet, legyen akár pap, vagy akár költő, de mind a kettővel nem biztos, hogy érdemes próbálkozni. És akkor hát soroltunk neveket, meg ő is sorolt, akik ugyan papköltők voltak, de mégsem az élvonalban. Sik Sándort is említettük, hiszen piarista volt, de azért, hogyha a költői világot tekintjük, akkor Sik Sándort sem. No, mindegy, szóval a jelmondatom a 8. Zsoltárból vettem, hogy uram, mi urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos. Ez nem egy program. Mint általában szoktak jelmondatként ilyen programot, célt, egyebeket, ilyen meghatározókat. Én egyszerűen nem akartam beszorítani, beszűkíteni magamat egy olyanba, amihez aztán később bűntudat köt, hogy mégse így lett. De ez egy olyan gyönyörű mondat volt, és rájöttem már a szemináriumban, ugye nem szeretnék leragadni a szemináriumi időszaknál, de rájöttem, hogy a legszebb versek a zsoltárok. Hogy nem kellett nekem otthagyni a verseket, nem kellett semmit, nem kellett otthagynom, hiszen itt van a leggyönyörűbb világ, és a világ történelem, és a világirodalom legszebb ki. És ebből vettem ezt a mondatot, hogy uram, mi urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos. És ez valóban az én áhítatom a természet iránt, az Isten által teremtett világ iránt, az Isten iránt. Tehát ebbe benne volt minden, akkor, amit 23 évesen éreztem.
Azt mondtad, hogy nem egy program igazából ez a jelmondat, de számomra mégis valahol egy ilyen programot sugall, hogy ezt a nevet és ezt a tartalmat, amit most így elmondtál, hogy ezt megismertetni minél több emberrel. Tetted ezt 7 éven keresztül káplánként, több szolgálati helyen, Nyírbátorban, Szendrőben, Nyíregyházán és Gyöngyös alsóvárosi plébánián. Milyen fontosabb lépcsőfokot emelnél ki, vagy egy kedves emléket bármelyik szolgálati helyről, csak röviden? Mindegyik biztos, hogy nagyon...
Nagyon nehéz, mert mindegyikhez köt valami. Azt szokták mondani, hogy az első állomás hely az első szerelem. Nyírbátor egy ilyen volt. akkor még az Egri Egyházmegyéhez tartozott, és furcsa módon pontosan a szentelés előtti nyáron tartottunk, vagy június elején, vagy május végén tartottunk egy ilyen szemináriumi buszos kirándulást, és hát elmentünk arra a részre, körüljártuk, és Nyírbátorba én ott vesztem a templomban, mert emlékszem rá, hogy egy gyönyörű vasárnap délután olyan 2-3 óra lehetett, amikor úgy sütött már a nap be ebbe a gótikus, a minorita templomba, gótikus templom ablakokon nem színes üvegablakok voltak, hanem ilyen sárga fényű, sárga színezetű, meleg szín, és ragyogtak az oltárok, biztosan sokan voltak Nyírbátorban, és tudják, hogy milyenek azok. És akkor én ott leültem, és akkor azt mondtam, hogy én nem megyek innen el. Egyszer csak jöttek, értem, hogy Feri, hát már mindjárt fönt ülünk a buszon. És ott feledkeztem, mint aki rémületben van. És hát nagy nehezen immelámmal kimentem, de megfogadtam magamban, hogy én a nyáron, amikor felszentelnek, ugye felszentelik az embert június 10-20, és akkor augusztusig nem kell elfoglalni az első helyét, és akkor én ott visszajövök, megkérem a plébánost, hogy vagy 2 hétre, hagyj jöjjek el ide. Hogy csak üljek, imádkozzak, meg akkor egy kicsit két már misészgessek is. És amikor a szentelési ebédnél kibontották a borítékot, olvasom, hogy Nyírbátorba helyezem. Ez is egy olyan nagy élmény és esemény volt, és ajándék az Úristentől. És aztán mindjárt a Lékai Péter, emlékszem rá, ő volt akkor az érseki titkár, Lékai Péter atya jött oda, és hát hogy is mondjam, vigasztalt. Mert hát a Nyírbátor egy, és az akkori plébános úgy volt elkönyvelve a káplánok között, hogy ez egy lehetetlen alak, hogy nem lehet vele kijönni, hogy egy nehéz helyzetbe kerül az, aki káplánnak megy oda. És Péter bácsi azt mondta, hogy majd 1 vagy 2 évet kivírzte, ott elkezdett vigasztalni. És én meg nem értettem, hogy miről beszél. Mert annyira örültem. Nos, hát az első kápláni dispozícióm is született, hogy tulajdonképpen teljesült az, amire nagyon vágytam, hogy, és 2 évet ott töltöttem a krucsai oltár, aztán ugye eperjesen készítették azokat a nyírbátori oltárokat, gyönyörű szép barokk oltárok, egy álom volt, és az első kápláni. No, de mindegyiknél lehetne, minden kápláni helyről lehetne valamit mondani, de hát...
Ahogy a Jóisten gondviselését érezted, igen, és megtapasztaltad, igen, az emberek szeretetében is megjelent így a Jóistennek a gondviselő szeretete az emberek
mindig,
feléd való fordulásában?
Mindig. Hát először azért, mert fiatal vagy. Ugye a káplánt mindig nagyon szeretik, főleg hát az új misést, azt nagyon-nagyon szeretik, de ez nem csak rám vonatkozik, hanem mindenkivel mindig így van. És hát aztán sorba a többi helyemen is mindenütt találkoztam az emberek szeretetével. Amíg fiatal vagy, addig egy kicsit szülőként szeretnek. Tehát mindenki részint szeret, másrészt félt, imádkozik érted, vigyáz rád, hogy nehogy bajod esse, mert mindenki egy kicsit a saját gyerekét, vagy a saját életét látja benned. Ezért végtelen sok szeretetet kap az ember fiatal papként. Aztán, hogyha jól csinálja, és ha nem rontja el, akkor ez megmarad. Csak már nem az idősek szeretik, hanem egyszer csak olyan lesz, mintha a testvéred lenne, mert akkor már a te korosztályoddal vagy együtt, aztán meg a fiatalabbak, mintha az édesapát látna, vagy az apjukat, vagy a nagyapjukat, most már a nagyapjukat látják benne, tehát egy nagyon érdekes görbén megy a pap iránti szeretet és vonzalom, ahogy ezt az ember így megéli, hogy mindig, tehát a szeretet, amely a pap iránt, vagy mondjuk irántam áradt és árad, az először ilyen atyai, aztán ilyen testvéri, aztán baráti, aztán apai, és aztán nagyapai irányt vesz, de nagyon jó.
Hogyan lehet megtalálni azt az egyensúlyt, amikor fiatal káplánként az a hívő közösség, ahová kerültél, vagy kerül az ember, ott ezzel az atyai odafordulással, gondoskodással veszi körül a fiatal káplánt, ugyanakkor ő mégiscsak egy vezető szerepben van ott egy egyházközség élén, még ha nem is ő a felelőse mindennek, hanem a plébános, de neki mégis valahogy vezetőként kell ott megjelenni. Ezt hogyan lehet egyensúlyban tartani?
Ehhez a híveknek jobb érzékük van, mint nekünk. Tehát ők pontosan tudják, hogy mi az, amit komolyan kell venni az atya szándékából. A hívek segítenek egyensúlyba tartani azt a szituációt. Tehát van ebben veszély is, mert ahogy mondod, fiatalként, ha nem jól méri föl az ember például a korosztályi különbségeket, és hát általában azt tapasztaljuk, hogy ez és ez mindenkor így van, legalábbis ezen a vidéken, merre az Egri Egyház megye vidékén, hogy azért a hívek többsége, a templomba járó vallásos emberek többsége az mind 50 pluszos. Na most, ha egy 20 éves káplán megmondja nekik a frankót, akkor nyilván nekik kell, hogy több türelmük legyen irántad, mint fordítva. Ezen nem gondolkoztam még, ez nem egy racionális döntés, hogy na akkor most így lesz, vagy így viszonyulok, hanem a menet közben mindig. Az nagyon fontos, hogy ebben az egészben, a kapcsolatban, a hívekkel és egymással és papságommal, és mindig azért a szeretet az, ami dominál. És a szeretet mindig keresi azt az egyensúlyt, vagy hogy meg ne bántsa, vagy hogy legyen türelmes, ugye nem idézem Szent Pál himnuszát ott, de a vége felé azok a jelzők ott, hogy jóságos, türelmes, nem rója fel, stb. Azok nagyon fontosak, és az egy program is az embernél.
Az úton, a szükös végen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Az Úrhoz visz haza, ő vár engem.
Kedves hallgatóink! Juhász Ferenc atyával, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.